Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 92. Zsoltárunk éneklésével kezdjük Isten tiszteletünket. A 92. Zsoltárunk első versét énekeljük. Ékes dolog dicsérni, Uram felségedet. Foglaljuk el helyünket, és a 272. dicséretünk első 4 versét énekelve folytassuk együttlétünket. A 272. dicséretünk első 4 versét énekeljük, mind jó, amit Isten tészen.
Mind jó, amit Gyertek testvérek, fohászkodjunk.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé legyen a dicsőség most és mind örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvérek, figyeljünk hitvallásunk tanítására, a Heidelbergi KT 32. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Elbe István presbiter testvérünk olvassa közöttünk, melyek a háládatosságról szóló fejezet részei.
Mivel tehát a mi nyomorúságunkból minden érdemünk nélkül kegyelemből szabadultunk meg Krisztus által, miért kell jót cselekednünk? Azért, mert Krisztus, miután vére árán megváltott, szent lelke által meg is újít minket az ő hasonlatosságára, a végre, hogy egész életünk folyásával megmutassuk Isten iránt való háládatosságunkat az ő jótéteményéért, és így Isten dicsőítessék általunk, továbbá azért is, hogy a mi hitünk felől annak gyümölcsei által mi magunk is bizonyosokká legyünk, és istenes életünkkel fele barátainkat is megnyerjük Krisztusnak. Nem üdvözülhetnek tehát azok, akik háládatlan és bűnben megáltalkodott életükből nem térnek meg Istenhez? Semmiképpen nem. Mert miként az írás mondja, se paráznák, se bálványimádok, se házasságtörők, se lopók, se telhetetlenek, se szidalmazók, se rágalmazók nem örökölhetik Isten országát.
Isten ígéjét olvasom a következőkben, úgy, ahogy bibliaolvasó kalózunk jelöli erre a hétre, az 51. Zsoltárból. Az 51. Zsoltárban ezeket találjuk megírva. A karmesternek, Dávid Zsoltára abból az időből, amikor nála járt Nátán proféta, mert bement Dávid Betsabéhoz. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem. Anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben lévő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Ments meg, mert vért ontottam, ó Isten, szabadító Istenem, és igazságodat újongva hirdeti nyelvem. Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám, hiszen a véres áldozatot nem kedveled, és ha égő áldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Tégy jót a Sionnal kegyelmesen, építsd fel Jeruzsálem kőfalait, akkor majd kedveled a helyesen bemutatott áldozatokat, az égő áldozatot és a teljes áldozatot. Akkor majd áldozhatnak oltárodon bikákat. Isten áldása legyen rajtunk, s ő legyen közöttünk szent lelke által, hogy megérthessük hozzánk szóló akaratát és üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk most el, és imádkozzunk. Hálaadással állunk meg a te színed előtt, mennyei édesatyánk, mindazokért a jókért, amelyeket velünk és általunk cselekedtél. Köszönjük te neked az életet, köszönjük te neked azt az erőt, amellyel ide segítesz bennünket a te házadba, a te templomodba, hogy dicsérjünk téged, hogy a te szavadat vegyük, megértsük, hogy formálj és alakíts bennünket szívünkben, gondolkozásunkban, életvitelünkben. Köszönjük te neked, hogy mindent megtettél és megteszel azért, hogy mi tiszta és igaz életet élhessünk. És köszönjük te neked, hogy emlékeztetsz is újra és újra bennünket ezen a helyen arra, hogy hogyan és mi módon kell nekünk élni. És köszönjük te neked intéseidet, figyelmeztetéseidet és bátorításaidat, amelyek hiszük, hogy életünk javát szolgálják, és a mi közösségeinknek az előmenetelét munkálják. Úrunk, kérünk, hogy légy te most a mi tanítónká újra, és adjad, hogy szent lelked által igéd világossága behatoljon a mi szívünkbe, és megérintsen bennünket a te szavad. Hiszük, hogy meg tudod ezt cselekedni, és tudjuk, hogy meg is fogod cselekedni, mert ezért gyűjtöttél bennünket ide. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy fölemelhessük a mi szemünket te reád. Félretéve most mindazt, ami bennünket foglalkoztat, ami megköt, ami földi és mulandó, amit talán sokkal fontosabbnak tartunk te náladnál. Hadd kerüljön most a hátunk mögé, s hadd forduljunk oda te hozzád teljes szívvel és lélekkel, aki az élet forrása vagy, aki gazdagságodból kívánsz bennünket megajándékozni. Így teremtsél bennünk tiszta szívet, tiszta őszinte vágyakozást a veled való találkozásra. Kérünk, Urunk, hogy kegyelmeddel fordulj hozzánk és maradj közöttünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és a következőkben a gyermekek rövid bizonyság tétele hangzik közöttünk. Az elmúlt héten gyermekek tábora volt itt a gyülekezetben, szeretnének egy énekkel, egy aranymondással szolgálni az Isten tiszteletünkön.
Áldást, békességet kívánunk mindenkinek. Az elmúlt héten a református játszóhét zajlott itt a templomban, amit már Gyuri bácsi hirdetett is múlt vasárnap, és nagyon hálásak vagyunk Istennek, mert sok gyerek érkezett ide erre a hétre. Érkeztek gyerekek a gyülekezetből is, akiket innen már ismerünk, de a legtöbben olyanok, akiket a játszótérről ismerünk. A hét elején még kevesebben 13-14-en voltak, aztán szerdától már felszaporodott a kis csapat, és már több mint 20-an voltunk. És nagyon boldog hetünk volt itt együtt, kaptunk Istentől nagyon szép időt, napot, sok boldog percet. Nagyon hálásak vagyunk mi vezetők azért, hogy amikor áhítatok voltak, a gyerekeknek azon figyeltek, és kérdéseket raktak fel. Ez volt számunkra az egyik legnagyobb boldogság. De minden mosoly és boldog perc nagyon nagy hálával töltött el minket. És most ebből a nagyobb csapatból érkezett egy kisebb mag, és velük fogunk most mindjárt elmondani egy aranymondás és egy éneket. De szeretném még előtte megköszönni azt, hogy támogatott minket a gyülekezet imádsággal, a pénzadománnyal is több mint 50 ezer forint érkezett a gyülekezettől, amit nagyon szépen köszönünk, nagyon hasznunkra vált. És köszönjük szépen a süteményeket is, amiket a héten kaptuk, ez is nagyon fontos része volt a hétnek, és örömünkre szolgált. Úgyhogy most szeretnénk elmondani azt a mondatot, ami a legfontosabb üzenete volt a hétnek. Úgyhogy ezt mondjuk el most.
Ez én.
Jézusról szól ez a mondat. És most pedig egy éneket elmondunk. még annyit elfelejtettem mondani, hogy a istentisztelet után lesz egy diavetítés a hétről. A képeket mutatjuk be, meg több részletet, hogy mi is történt itt. Erre szeretettel várunk mindenkit, megy egy süteményes pohár tea mellé. Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen mi is, és áldott Isten tiszteletet kívánunk a gyermekeknek, akik most elmehetnek a gyermekisten tiszteletre. Mi pedig, amíg ők a helyüket megtalálják, a 276. dicséretünk első és második versét énekeljük. A 276. dicséretünk első és második versét, egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy. Kedves testvéreim, Isten igéjét újólag az 51. Zsoltárból olvasom. Az 51. Zsoltár már harmadik versétől kezdődő szakaszt, amely így hangzik. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem! Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem! Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömet halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Kedves testvérek, vannak olyan témái a Bibliának, amelyek függetlenül attól, hogy az Ószövetségben vagy az Újszövetségben kerülnek elénk, örök témák. Örök témák. Hajlamosak vagyunk, sokszor mondom ezt, talán azért, hogy még jobban a szívünkbe vegyük, az Ószövetséget egy kicsit leírni magunkba, és amikor az Ószövetségből olvasunk, hajlamosak vagyunk arra, hogy azt gondoljuk, hogy ez már a rég múlt. Egyébként is a zsidók története, hát nem kell azzal nekünk olyan mélyen foglalkozni, a mi szövetségünk az új szövetség, és ami ott megíratott, az igazán az, ami ránk vonatkozik. De a Szentíráson vannak olyan keresztül húzódó témák, amelyek a teremtés történettől Biblia utolsó lapjáig újra és újra előbukkannak, és a Biblia nem tanít mást azokkal kapcsolatban, hanem újból és újból mélyíti azt, amit korábban Isten azzal a témával kapcsolatosan kijelentett. Az 51. Zsoltár a bűnbánati zsoltárok közül való. És így talán megérthetjük azt is, hogy egy olyan témával foglalkozik, ami az emberi életnek születéstől a halálig örök problémája. A bűn kérdésével foglalkozik ez a zsoltár, és hát talán nincs senki annyira elborult lelki állapotban közöttünk, hogy azt mondaná, hogy hát ez a téma nekem már üres, én erről már mindent tudok, ez igazából nem aktuális az életemben. Mert csak nagyon elborult lelki állapotban szokott az ember ilyet gondolni, hogy a bűn az én életemben már nem probléma. Azzal nekem már nem kell foglalkozni. Amíg az ember fiatal, addig hajlamos azt gondolni, hogy hát ha majd megöregszek, akkor bizonyára kevesebb lesz a bűn az életembe, és talán ez a kérdés is hátrébb kerülhet a fontossági sorrendbe. De hát a magam nevében szólok, én is öregszem, és nem azt tapasztalom egyelőre, hogy ez a téma fogyófélbe lenne az életembe, és az öregek, akiket ismerek, amikor őszintén beszélünk, arról tesznek bizonyságot, hogy hát ez a téma sajnos egy örökzöld téma az életünkbe. És ezért ezzel újból és újból foglalkozni kell, és ha a heti zsoltárunk most egy bűnbánati zsoltár, akkor nem kerülhetjük el, hogy megértsük ennek a zsoltárnak a tanítását a bűnnel kapcsolatosan. Annál is inkább nem tehetjük ezt, mert ez a zsoltár egy nagyon szépen megszerkesztett zsoltár, ahol olyan gondolatmenet tárulkozik ki előttünk, amelyet minden embernek jó megszívlelnie, aki a bűnnel foglalkozik. Az alapszituációja ennek a zsoltárnak, az első két vers erről beszél, az egy bűn. Hát egy bűnbánati zsoltárról ott beszélhetünk, ahol van bűn is, amivel muszáj volt foglalkoznia méghozzá Dávid királynak, aki ezt a bűnt elkövette. Dávid egy szent életű ember volt, Isten a fiatalságában megszólította őt, és azt gondolhatnánk, hogyha valaki fiatalon odafordul Istenhez, annak talán a súlyos bűnök és a súlyos vétkek elkerülik az életét, de mégis azt kell mondjuk, hogy Dávid élete végén, amikor már kifejezetten arra számolhatnánk, hogy biztosítva van az ő egzisztenciája, tekintélye van az országban az ő népe előtt, most már talán nincs annyi kísértés. Most annak vagyunk a tanulja, hogy Dávid egy kísértés éri, és Dávid ebben a kísértésben elhasal, mai nyelven fogalmazva, ezt az akadályt nem tudja venni, és bűnbe keveredik, méghozzá nagyon súlyos bűnbe. Ez a súlyos bűn nagyon röviden úgy néz ki, hogy míg a csapatai kint harcolnak a harcmezőn, Dávid észreveszi egyik hadvezérének a feleségét, akit magához hívott, együtt vannak, együtt van ezzel az asszonnyal, később kiderül, hogy ez az asszony gyermeket vár, Dávid megpróbálja ezt a problémát valahogy oldani, mindenki tudhatja, hogy ez az asszony nem a férjétől várja ezt a gyermeket, és a férjet hazahívatja a háborúból, megpróbálja rávenni arra, hogy menjen be az asszonyhoz, legyen együtt az asszonnyal, később talán el lehet ezt az ügyet így maszatolni, de hát ez a férj, Úriás, egy becsületes katona, egy igaz férfi, aki azt mondja, nem tehetem én ezt meg, hogyha a többiek kint harcolnak a csatatéren, hogy mehetnék én haza az asszonyom karjaiba s ölébe. És végül, mivel Dávid nem tudja rávenni ezt az ő hadvezérét arra, hogy együtt legyen a feleségével, egy levelet ad a kezébe, amelyben az szerepel a többi kint harcoló vezéreknek egy üzenetez: Úriást állítsátok a legközelebbi csatába, oda, ahol sűrű a harc, ahol nagy a küzdelem, s hagyjátok magára. Úriás annak rendje módja szerint a következő csatában oda is vész, mert hát ha valakit egyedül hagynak egy olyan környezetben, ahol az ellenség túlerőben van, ott ez szokott történni. Dávid meg később nagyvonalúan magához veszi ezt az asszonyt, és gyakorlatilag, amikor azt gondolja Dávid, hogy ez az ügy akkor így rendben van téve, akkor megjelenik Isten embere, Nátán próféta, Dávid bizalmasa, és Dávidot, aki egyébként talán már szépen belenyugodott ebbe az ügybe, fölrázza, és rádöbbenti arra, hogy micsoda bűnbe és vétekbe keveredett. És Dávid ezek után, hogy leleplezi Isten ő előtte a bűnt, írja meg ezt a zsoltárt. Van tehát itt egy nagyon súlyos szituáció, egy előzmény, amely lelepleződött, elsősorban azelőtt, aki elkövette, és most ő, Dávid, megírja ezt a bűnbánati zsoltárt. Tulajdonképpen a bűnkérdés egy nagyon relatív kérdés lett a mi társadalmunkban, az újkorba, és lassan eljutunk oda, hogy nincsen már bűn. Nincsen már bűn. Már csak nagyon radikális cselekményekre merik azt mondani, hogy bűncselekmény, és az emberek maguk között is ezt a szóhasználatot, hogy valaki bűnt követett el a másik ellen, általában elfelejtik, és nem is használjuk ezt. A Biblia szerint a bűn nem elsősorban egy másik embernek a megsértése, és nem elsősorban a másik ember ellen elkövetett gonoszság, vagy a bűn nem a magunk ellen elkövetett gonoszságot jelenti, hanem a Biblia azt mondja nekünk, hogy a bűn az Isten elleni gonoszság. Isten törvényének, Isten rendjének az akaratlan vagy tudatos megsértése. Azt mondja a Szentírás, hogy amikor bűnbe keveredünk, akkor tulajdonképpen mi Istennel kerülünk konfliktusba. És ez a bűnnek az igazi súlya és az igazi lényege. Dávid, amikor Betsabét magához hívatta, és vele együtt volt, akkor belekeveredett Isten törvényének a súlyos megsértésébe. Megkívánta legelőször is azt, ami nem az övé. És az Isten törvénye Dávid idejében is azt tanította, ne kívánd azt, ami a te fele barátodé. Aztán tudjuk, hogy meglopta a fele barátját. Elvette tőle a feleségét, ellopta tőle, mert nem megvette, nem egészen egyszerűen nem történhetett ott ilyen dolog. Dávid meglopta ezt az embert. Dávid paráznaságba keveredett. Ezt is tiltja Isten törvénye. És aztán belekeveredett Dávid abba is, hogy Isten parancsával szembe ment, amikor gyilkos indulatokat hagyott ébren a szívében, és azt a parancsot küldte a hadvezéreinek, hogy hagyják Úriást meghalni. Meg kell halnia ennek az embernek. Dávid maga nem követett el ott a szószoros értelmében egy gyilkosságot, de gyilkos indulat volt benne, mert ezt rendelte el, hogy annak a férfinek, Úriásnak meg kell halnia. Dávid elsőrenden nem Úriás ellen vétett, nem Betsabé ellen vétett, és nem maga ellen vétett, hanem Dávid megszegett egy törvényt, az Isten törvényét. És ezt a törvényt bizony nagyon súlyosan megsértette. A bűnének nagyon komoly súlya volt, és ezt a komoly súlyt abban értjük, hogy amit elkövetett Dávid, az visszavonhatatlan következményeket vont maga után. A bűnök között van különbség. Van különbség. Nem egyforma minden bűn, a Biblia szerint sem. De vannak olyan bűnök, amelyeknek a súlya abban áll, hogy visszavonhatatlan következményeket húznak maguk után. Visszavonhatatlan volt Becsabé áldott állapotba kerülése, bár ez inkább áldatlan állapottá lett később, hiszen meg is halt az a gyermek, és visszavonhatatlan volt Dávidnak az a rendelkezése is, hogy Úriást meg kell öletni. Ezeket nem lehetett visszacsinálni, később sem. Nem lehetett meg nem történni tenni. A bűn tehát Isten megsértése, és a bűnök között is van súlyozás, abban az értelemben most ezt látjuk, hogy vannak a bűnnek következményei, amelyek olykor visszavonhatatlanok, és ezek a bűnnek különös súlyt adnak. Az időt nem tudjuk visszapörgetni, dolgokat nem tudunk meg nem történtté tenni. Ha valakit szóban megsértünk, azért bocsánatot lehet kérni, és lehet reményleni, hogy az illető elfelejti. De ha valaki egyszer kézigránáttal játszadozik, és az leviszi a kezét, mert fölrobban a kezében, akkor azt nem lehet meg nem történtté tenni. Az az ember hiába mondja azt, hogy hát bocsássatok meg, szóltatok ti előre, hogy ezt nem szabad csinálni, annak az örök következménye ott marad az emberen. Isten igaz Isten. És ez azt is jelenti, hogy amikor az ő törvénye az ember által sérül, akkor Isten soha nem megy el szó nélkül emellett. Isten igazsága nem tűri meg azt, hogy az ő törvényét úgy sértse meg az ember, hogy ennek ne legyen következménye. És teljesen mindegy, testvérek, hogy ki sérti meg. Megsérthette volna ugyanez a történet, megtörténhetett volna bárki mással, de mi Dáviddal szemben engedékenyebbek lennénk, és azt gondolnánk, hogy hát ez Isten ezt annyiszor megmentette. Hát nem tudja elnézni neki. És azt látjuk, testvérek, hogy Isten igaz Isten, aki nem megy el a bűn mellett szó nélkül. És ezt azért szeretném a szívetekre helyezni, mert szituáció mindannyiunk életében van. Isten törvényét mindannyian megsértjük, nap mint nap többször, és ne áltassátok magatokat azzal, hogy az Isten én velem elnézőbb, mert én azért templomos vagyok, mert én azért bibliás vagyok. Mert én azért valamikor megtértem. Isten igaz Isten. És ahol az ő törvénye sérül, ott ő, mint igaz bíró megjelenik. Dávid nem vihette el ezt a dolgot. Nem lehetett berakni a hátizsák aljára, hogy hát megtörtént, de eltitkoljuk, és majd reméljük, mindenki elfelejti. Mert Isten sértette meg. Lehet, hogy az emberek, főleg akik távolabb voltak Dávid palotájától, arra gondolhattak volna, hogy hát ez a szegény Becsabé megözvegyült, hősi halott lett a férje, és milyen nagyvonalú ez a király, hogy magához veszi. Emberileg lehet, hogy elment volna ez a dolog, de Isten nem engedi meg. Isten nem hagy semmit szó nélkül, hanem jön, és Nátán prófétán keresztül jelenti Dávidnak azt, hogy tudok a szituációról, tudok a bűnről. És ez azt kell, hogy mondjam nektek, testvérek, hogy egyben az Isten kegyelme is. És ez a feszültség, ami Isten ismeretünknek az egyik legnagyobb feszültsége, hogy Istent ismerjük, mint igaz Istent, aki nem megy el a törvényszegés mellett, és megbünteti a törvényszegést, minden ember törvényszegését megbünteti. És ugyanakkor ez az Isten jön, és mit kínál Dávidnak? Kínálja neki a kegyelmet. Ez az, amit emberileg nem tudunk fölfogni, hogy hogy van az, hogy Isten igaz bíró, és a törvényszértés bünteti, de mégis jön ez az Isten a kegyelemmel. És úgy keresi meg Dávidot, hogy Dávid rádöbbenjen arra, hogy megsértettem a törvényt. Isten nem volna köteles magyarázni Dávidnak a dolgokat. Mert Dávid palotája mellett ott áll a Szent Sátor Jeruzsálemben. Dávid ismeri a törvényt, és az Isten, lássátok meg, milyen kegyelmes, hogy ezt az elvakult embert, akit most büntetnie kellene, ezt most mégis megkeresi a szerető kegyelmével. Azzal a kegyelemmel, amellyel fölfedi Dávid előtt a valóságot. Mert az Isten kegyelme Nátánon keresztül Dávidot rádöbbenti arra, hogy ő mit csinált. Dávidnak a lelki ismerete fölébredt, testvérek. Minek kell egy elítéltnek a lelki ismeretét fölébreszteni? Ezt nem értjük. Hát a konok, ha törvényszegő, ha bűnöző, ítéljék el, és nem foglalkozunk vele tovább. De látjátok, milyen az Isten? Azt mondja, én fölébreztem mégis a lelki ismeretét, azért, hogy megtérjen. Hogy hozzám forduljon újra, hogy rádöbbenjen arra, hogy amit tett és cselekedett, az az én velem való kapcsolatának a meggyalázása. Nem értjük ezt Istenben sokszor. És arra hívlak benneteket, hogy legyetek Isten csodálói már csak ezért is. Hogy ahelyett, hogy agyoncsapna bennünket naponta százszor, százszor megkeres a kegyelmével. És rádöbbent arra, hogy mit csináltunk. És emlékeztet bennünket arra, hogy megsértettük az ő törvényét. Nem szeretjük, amikor a bűneinkről beszélnek velünk. És azt se szeretjük, amikor Isten rámutogat a mi szívünknek a titkos dolgaira, amelyekről úgy gondoljuk, hogy nem tud senki. Amelyeket szépen becsomagoltunk, és elrejtettünk jó mélyre. De értsétek meg, hogy ez az Isten szeretete és kegyelme. Amikor jön és rámutat és piszkálja, hogy meg ne kövesedjen a mi lelki ismeretünk, mert elhitettük magunkat. Ez az Isten szeretete, mikor felfed. Nem jó! Nem jó, mikor egy sebet ki kell nyitni újra. Amikor fel kell tárni újra dolgokat. Nagyon fáj az embernek, de ez az Isten végtelen szeretete. Ha Isten a bűneidről beszél veled, akkor örülj, mert ez mégiscsak annak a jele, hogy ő a kegyelmet akarja neked adni. És hogy Dávid lelki ember volt, azt abból is látjuk, ahogyan Dávid a Nátán proféta által felélesztett lelkiismeretét Isten elé hozza. És odaáll az Isten elé. Mert az ember, amikor Isten őt ébresztgeti, vagy ellenáll, és egyre mélyebbre süllyed, egyre jobban megcsontosodik és megkövesedik, vagy segélykiáltásba kezd. És ez a Zsoltár azért csodálatos, mert föltárja előttünk a szituációt, megértjük a helyzetet, hogy Dávid milyen helyzetben van, bűnt követett el, Isten rávilágított erre a bűnre, és utána azt olvasuk a harmadik verstől kezdődően, hogy Dávid elkezd Istenhez segítségül kiáltani. Segítségül hívja az Istent. Olyan megdöbbentő ez, hogy Dávid fölismerte azt, hogy az Isten nem azért ébresztette föl a lelkiismeretemet, hogy én még nagyobb szerencsétlenségbe kerüljek, hanem azért ébresztett föl engem, azért munkálkodott a szívembe, hogy én végre odaforduljak hozzá. Hogy én végre segítségül hívjam őt, és nézzétek, miket ír. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal, teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Dávid nem akar már elfordulni Istentől, már nem akar elsiklani emellett a dolog mellett, hanem amire Isten rádöbbentette, arról tudja, hogy erre a gyógyszer, a megoldás is Istennél van. De most már, mint méltatlan ember, mint bűnös ember hívja segítségül az Istent. És Istentől kegyelmet kér. Itt nincsenek érdemek, nincs arra való hivatkozás, hogy Isten, én régi vitézed vagyok. Te kentél föl királynak, tudod, meg kell bocsájtanod. Hanem egészen egyszerű, Dávid, az ország első embere, az akkori törvényeknek az ura, kegyelemért könyörög Istenhez. Aztán azt látjuk a hatodik verstől kezdődően, hogy Dávid megvallja a vétkét. Nem csak arról van szó, hogy Isten könyörülj meg rajtam, hanem Dávid néven nevezi magát, a vétket. Azt mondja, hogy tudom, hogy te ellened vétkeztem. Azt tettem, Istenem, amit te rossznak látsz. Amit te rossznak látsz. Én valami olyan dolgot tettem, amivel téged sértettelek meg. Testvérek, a bűn kezelésének az útja, ahogy a bűntől és a bűn következményeitől megszabadulunk, az Isten. Ezért hívja Isten segítségül Dávid. De a bűn úgy tud Isten és közöttünk elrendezetté válni, ha mi azt megtanuljuk a nevén nevezni. Ugye sokszor szoktunk így imádkozni, bocsáss meg Uram az én bűneimet. És ezzel már igazából olyanná tettük magunkat, mint ha mi minden ember lennénk. Már nincsenek ott konkrétumok Isten és közöttünk, már csak egy nagy általánosság van. Bocsáss meg az én bűneimet! Dávidnak voltak egyéb bűnei is. De ott akkor konkrétan az a házasságtörés, az a paráznaság, az a lopás, az a kívánság tette tönkre az Istennel való kapcsolatát. És ezt Dávidnak meg kellett vallania. Nevén kellett neveznie. Ez azt is jelenti, hogy a bűnt Isten előtt nyilvánosságra kellett hozni a Dávidnak. Nem csak te beszélsz róla, Istenem, hanem beismerem, megvallom, néven nevezem, hogy igazad van, elkövettem, ebbe keveredtem bele. És tulajdonképpen Dávid ezzel elítéli magát. Azonosul az Isten ítéletével, és elítéli magát. Testvérek, a bűnvallásnak akkor van értelme Isten előtt, ha az Isten bűnfeletti ítéletével tudunk azonosulni. Nehogy azt gondolják a testvérek, hogy a bűnvallásban arról van szó, hogy az ember nagy dolgokat mondjon Isten előtt, vagy éppen egy közösség előtt, ahol ezt a bűnvallást teszi, mert minél mélyebb nagy bűnöket tud nevén nevezni, annál nagyobb lesz rajta a bűnbocsánat. A bűnvallásnak az a lényege, hogy én magam is elítélem azt, amit Isten elítél. Ítéletet mondok rá. Nem csak beismerem, hogy elkövettem. Nem csak néven nevezem, hanem azonosulok Isten ítéletével, és azt mondom, hogy igen, ez a bűn bűn. Tudjátok, sokszor pofozgatjuk mi a bűneinket. Elővesszük a festékes vödröt, és elkezdjük festeni a bűneinket. Rózsaszínűre, halvány szürkére, mások fehérre. Hát nem olyan nagy dolog az. Nem olyan nagy dolog az. Hányszor szoktátok magyarázni ti is, velem együtt, a bűnöket, amiket elkövetünk? Miközben Isten egyértelmű ítéletet mond azokra. Hányszor bagatelizáljuk a bűneinket? És azt mondjuk, ó, mások ennél sokkal nagyobbat követtek el. Hány olyan bűn van a világon, amit a világ lefestett, és azt mondta, mától kezdve nem bűn. Még törvényt is hoztunk rá. Mától kezdve nem bűn. Kedves testvéreim, a bűnvallás azt jelenti, hogy nyilvánosságra hozom Isten törvényének a megszegését, kimondom ezt, megvallom ezt, és elítélem ezáltal magamat. Lehet így imádkozni, bocsáss meg Uram az én vétkeimet, bűneimet, de amíg így fogunk imádkozni Isten előtt, az azt jelenti, hogy talán nem is látjuk igazán azokat a bűnöket, amelyekkel keresztül gyalogoltunk az Isten törvényét. Mielőtt kiszaladna a szátokon ez az imádság, bocsáss meg Uram a bűneimet, hadd kérjelek meg benneteket, hogy gondolkozzatok mindig el azon, hogy ti mit tartotok bűnnek az életetekbe. Hol és mely pontokon azonosulsz Isten ítéletével? És hol mondod azt a saját életedről, hogy igen, Uram, tudom konkrétan, hogy ez bűn, s beszél arról az Isten szín előtt, s nevezd azt magad előtt is bűnnek. Amíg így beszélsz az én bűneim összességében, globálisan, addig ez azt jelenti, hogy a bűnkérdés igazából nincs komolyan véve az életünkbe. De Dávid nem csak megvallja a bűneit, hanem a segélykiáltás és bűnvallás után bűnbocsánatért könyörög. Kegyelmet kér Istentől. Mert azt mondtuk Istenről, hogy ő igaz. Ahol bűn van, ő nem megy el szó nélkül, és nem megy el, hozzáteszem, ítélet nélkül sem. És Dávid most kegyelmet kér, bocsánatot kér. A kegyelem azt jelenti ebben az esetben, hogy Isten, ne úgy bánj velem, ahogyan én azt megérdemlem. Megérdemelném, hogy megölj, megérdemelném, hogy kárhoztass engem, megérdemelném, hogy lesújts rám, de azt kérem, hogy ne úgy bánj velem. Testvérek, a bűnbocsánat, a kegyelem, az tulajdonképpen ezt jelenti. Hogy miután őszintén megmondtam Istennek azt, egyetértve vele, elítélve magamat, hogy én megsértettem a te törvényedet, és tudom, hogy ez büntetést von maga után. A bűn bocsánatért való könyörgés azt jelenti, hogy Uram, mégis kegyelmezzél meg nekem. És ne cselekedj velem úgy, ahogyan én azt érdemelném. Tudjátok, hogy minden bűnnek a büntetése, zsoldja a halál. A bűnkérdés nem olyan kis bagatell kérdés az életünk, hogy én csak kicsi bűnöket követtem el, mert minden bűnnek a büntetése a halál. És a bűnbocsánatért való könyörgés az nem kevesebbért való könyörgés, mint hogy Isten ne hajtsa rajtunk végre az ő halálos ítéletét. Hogy ne kárhoztasson bennünket. Ne úgy bánj velem, ahogyan én ezt érdemlem. És ezzel együtt a zsoltáros még egy dolgot tesz, a 12. verstől olvassuk, hogy kiállt Istenhez azért, hogy újítsa meg őt. Hogy újítsa meg őt. Testvérek, minden bűn, amit az ember elkövet, egy nagyon mély nyomot hagy a lelkünkbe. És az ember minél több bűnt fogad be, cselekszik meg, minél több bűnnel ért egyet, annál jobban érzéketlenné válik a szíve és a lelke. És az érzéketlen szívű és lelkű emberek, azok nem csak Istennel szemben érzéketlenek, hanem azok embertársaikkal szemben is érzéketlenek. Hadd mondjam a testvéreknek, hogy a világ gonoszsága ma azért nő egyre, mert az emberek életében, a gyermekeink életében a bűnkérdés nem kérdés. És mindennel össze vannak barátkoztatva, ami az Isten törvényének megszegése, és aztnak vagyunk tanúi, hogy az emberek egyre gonoszabbak a világba. És ennek semmi másban nincsen magyarázata, mint abban, hogy az emberi szív így működik. Dávid azért könyörög, hogy Isten ne hagyja őt benne abban a keménységben, amiben ez a bűn belevitte őt. Értitek, ugye, hogy Dávid elfedezte volna ezt a dolgot, elsimogatta emberileg, és élte volna nyugodtan tovább az életét, mintha semmi sem történt volna. És most, amikor rádöbben a bűnre, akkor azt kéri Istentől, hogy tedd érzékenyé az én szívemet. Újítsál meg engem, hogy ne keveredjek újra meg újra ilyen dolgokba. Mert az ember egyre mélyebbre és mélyebbre süllyed. Dávid nem akarja ezt. És azért könyörök, hogy újítsál meg engem, Istenem. Adjad, hogy újra érzékeny legyen az én szívem, hogy amikor megsértem a te törvényedet, akkor én ezt rögtön érezzem. Vagy előtte lássam a kísértésben. Testvéreim, helyreállításért könyörök Dávid. És a bűnből nem is jöhet ki máshogyan az ember, csak ha Istentől a kegyelemmel együtt kéri azt is, hogy ő újítson meg, s állítson bennünket helyre. Ez az, ami nagyon sokszor szintén elmarad a bűnök rendezése közben, Isten és közöttünk. Hogy az ember azt mondja, hát ami a hátam mögött van, Uram, azt rendezzük el, és utána megyünk tovább, mert nem kérjük Istentől azt, hogy és állítsa helyre engem. És ezért van az, hogy tegnap is elkövetted, ma is elköveted, és mindaddig, amíg nem kéred Istentől, hogy ő tegyen érzékenyé, akkor holnap is el fogod követni. És mindig csak a maszatolás van utólag, Uram, már megint elkövettem, már megint beleestem, és egy idő után neked is fárasztó, hogy Istenről ne is beszéljek. Hogy ma is, meg holnap után is ugyanazzal kell már megint Isten elé állnom. Miért? Mert nem kérjük Istentől azt, hogy állítsa a helyre. Hogy munkáld az én szívembe azt, hogy a bűn előtt, a kísértésben, ott megérezzem, megvilágosodjak, hogy hova vezet ez az út. Látjátok, Dávid ezt is kéri. Nem azt mondja, hogy Uram, hát elkövettem ezt a bűnt, rendezzük el, és akkor most már innentől kezdve minden mehet legálisan tovább. Mert mi ezt szeretnénk? Hát elkövettünk egy bűnt, hát igaz, Uram, hogy megsértettem 28 embert, igaz, hogy csaltam az államtól, bocsáss meg, de most már az innentől kezdve hadd menjen, ugye? Hát szokták mondani a milliómosok, hogy csak az első 2, 3 vagy 10 milliót ne firtassuk, a többivel már el tudunk számolni. Mi is ilyenek vagyunk, testvérek Istennel. Na azt ne firtassad azt a dolgot, de ami abból keletkezett haszon, az hadd maradjon az enyém. Isten szeretne megújítani bennünket, és ezt el is szabad nekünk kérni. Nos, a Zsoltár azzal ér véget, hogy Dávid bizonyosságáról tesz tanúvallomást. Arról a bizonyosságról, hogy Isten őt megújította. Igazságodat újongva hirdeti nyelvem. Nem csak azonosult Isten ítéletével, nem csak könyörgött, megvalva bűneit, kegyelemért, megújulásért, hanem ebben az emberben megszületett egy bizonyosság is. Az a bizonyosság, hogy Isten nekem megbocsátott, és ezt ő kész minden időben hirdetni. Mert tudja, hogy ott vannak az ő gyermekei, ott van az ő népe, akik ugyanúgy kísértetnek, és akiknek el kell mondani, hogy az Isten engem megszabadított, és az Isten nekem megbocsájtott. A megbocsájtásnak természetesen Isten eltekintésének ára van. Jaj, sokszor mondjuk ezt, ingyen van az Isten kegyelme, de az Isten kegyelmének, testvéreim, az ára az Jézus Krisztus, aki azért halt meg, hogy ne nekünk kelljen meghalni. És végül hadd emlékeztesselek erre benneteket. Mielőtt úgy gondolnátok, hogy ez a bocsánat olyan nagyon egyszerű dolog, mert az Istennek van egy nagy zsák bocsánata, és ha kérünk tőle, akkor ebből ad nekünk, és ez neki nem kerül semmibe, hadd emlékeztesselek benneteket, hogy ez Istennek annyiba került, hogy az ő fiát elküldte ide a földre, aki meghalt. Ez az Istennek ennyibe került. Hogy le kellett sújtson az ő fiára ítélettel, azért, hogy neked kegyelmet adhasson. Mert ő igaz Isten. Ő nem tud eltekinteni a bűntől. Ő igaz Isten, aki büntet is. És hogy ne téged büntessen, ezért megbüntette a fiát, Jézus Krisztust. Ha te ezt úgy kezeled, hogy ez az Istennek olyan nagyon könnyű, hogy ez az Istennek nem került semmibe, óriási tévedsz. És tudjátok meg, hogy a megbocsájtásnak az ára az Jézus Krisztus élete és halála itt a földön. Adja Isten, hogy mi, akik bűnös emberek vagyunk mindannyian, amikor e Zsoltárt halljuk és olvassuk ezen a héten, elgondolkozhassunk és elcsendesedhessünk azokon a szituációkon, amelyek ott vannak a mi életünkbe, amelyek talán terhelnek bennünket. Hívlak, bátorítalak benneteket, hívjátok segítségül az Urat, aki fölfedi előttünk a bűnt, de mégis kínálja nekünk egyúttal a kegyelmet is. Valljátok és valljuk meg előtte a mi bűneinket, néven nevezve azokat. Kérjük az ő bocsánatát, könyörögjünk a megújításért, és dicsérjük őt hálaadással azért, mert ő hű és igaz Isten, aki megbocsájt mindazoknak, akik hittel kérik tőle. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjére a 215. dicséretünk első és harmadik versének éneklésével válaszoljunk. A 215. dicséretünk első és harmadik versét énekeljük. Eltévedtem, mint juh, eltévedtem, mint juh.
Krisztó gyermeke.
Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Engedd megbecsülnünk azt a szeretetet, amellyel rádöbbentesz bennünket bűneinkre, mennyei édesatyánk, és könyörülj meg rajtunk, hogy amikor te rámutatsz a mi vétkeinkre, amelyekkel megsértettük a te törvényedet, meg ne keményedjen a mi szívünk, hanem Dávidéhoz hasonlóan hadd tudjunk eléd jönni alázattal, kegyelmet kérve, néven nevezve a mi bűnünket, a te irgalmasságodban bízva. Könyörgünk, hogy segíts meg bennünket ebben, és irgalmazd nekünk, hogy miközben a bűneinkről beszélsz, el ne forduljunk tőled. Köszönjük te neked azt a szeretetet, amellyel újból és újból hozzánk fordulsz, és még ha fáj is nekünk mindaz, amire ráébresztesz, egyúttal, mint jó orvos, ott állsz mellettünk, hogy gyógyítgassad a mi szívünket és lelkünket. Látod emberi kapcsolatainkat, és azokat a sokféle nehézségeket, amelyekben benne vagyunk, talán éppen amiatt, hogy sértjük és sértettük a te törvényedet. Hozzál ki ezekből bennünket, és újíts meg, hogy ne legyünk a bűnöknek újból és újból elkövetői, hanem hadd legyünk érzékenyek a kísértésre, s hadd szaladjunk azokban te hozzád. Kérünk, hogy így cselekedjél velünk jót az elkövetkezendő héten, állj mellénk, és a te világosságot ragyogja be a mi szívünket, életünket és cselekedeteinket. Kérünk most téged mindazokért, akik bánatban vannak és szomorúságban, betegségük miatt. Emlékezzél meg róluk, és erősítsd meg őket, hogy el tudják fogadni tőled jövően ezt az állapotot. És a szívükbe igaz reménység legyen arra nézve, hogy te, aki megengeded mindezt, képes vagy őket meggyógyítani. Kérünk téged, Urunk, az örvendezőkért, hogy tudjunk velük együtt örvendezni. Kérünk a sírókért, hogy tudjunk velük együtt sírni. A te szereteteddel maradj mellettünk, áld meg a pihenők pihenését, nyugalmát, és áld meg gyülekezeti összejöveteleinket jelenléteddel. Amen. Imádkozzunk úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 272. dicséretünk 5. és 6. versének éneklésével zárjuk. A 272. dicséretünk 5. és 6. versét énekeljük. Mind jó, amit Isten tészen, ha oly pohárt innék is.